Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 667. dicséretünk első és második versét. A 667. dicséretünk első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Leülve folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük a 90. Zsoltár első, 7. és 9. versét. A 90. Zsoltár első, 7. és 9. versét énekeljük, ami így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Isten igéjét olvasom a mai napra kijelölt új szövetségi napigéből, a Máté evangéliuma 25. fejezetéből, az elsőtől a 13. versig terjedő igeszakaszból. Így szól hozzánk Isten igéje. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hallatszott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szűzek mind felébredtek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy ma is eljöhettünk a te házadba, és együtt énekelhetünk, együtt imádkozhatjuk a te igédet, és bekapcsolódhatunk a mennyei Isten tiszteletbe. Kérünk, légy itt velünk szent lelkeddel, hogy értsük és halljuk meg azt az üzenetet, amit te egyen-egyenként ma a szívünkre helyezel. Kérünk, növeld a mi Isten ismeretünket és önismeretünket, hogy a kettő összekapcsolásával megérthessük, hogy te mi módon vezetsz minket egyen-egyenként, hogy milyen talentumokat adtál nekünk, és azt hogyan használjuk fel a szolgálatban. És kérünk, te adj közösséget, hogy ne csak egy embertömeg üljön be ma a templomba, hanem valódi lelki közösségben lehessünk itt egymással is. És kérünk, áldj meg minket, hogy az Isten tisztelet után a te evangéliumod örömével indulhassunk haza, és a te evangéliumod örömét vihessük el másoknak is. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 630. dicséretünk harmadik versét. A 630. dicséretünk harmadik versét énekeljük, mely így kezdődik, ti választottak szent hívek. Isten igéjét olvasom a már felolvasott igeszakaszból, a Máté evangéliuma 25. fejezetéből, a 2-tól a 4. versig terjedő igeszakaszból. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek olajat magukkal. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Leülve hallgassuk meg a hirdetett igét. Luther Márton életéről készült egy film 2003-ban, biztos vannak itt is olyanok, akik már látták ezt a filmet, és ebben a filmben van egy jelenet, ahol Luther Márton már több éve egy kolostorban él, szent életet él, állandóan imádkozik, folyamatos kapcsolatban van Istennel, és tényleg mindent megtesz azért, hogy Istennek tetsző életet éljen. És egy éjszaka nem tud aludni. Egy lelki harcot folytat, de nem csak úgy magában, hanem hangosan kimondott szavakkal. És arra sétál egy magasabb rangú szerzetes, és látja, hogy Luther egy lelki harcot folytat, nagyon szenved, mert nem biztos az üdvösségében, és megkérdi tőle, Márton, mi az, ami után kutatsz? És erre Luther Márton azt feleli, hogy egy irgalmas Isten. Luther tehát attól szenvedett ott a kolostorban, hogy nem volt biztos az üdvösségében. Úgyhogy most hadd tegyem fel a mai nap kérdését, mi biztosak vagyunk-e az üdvösségünkben? Hiszen nem tudunk tökéletes életet élni. És jöhet rá a válasz, hogy hát persze biztosak vagyunk az üdvösségünkben, mert ismerjük az igét, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, nem a mi érdemeinkért üdvözülünk, hanem Isten kegyelméért, amiért hálából tesszük a jót, mert kegyelemből van üdvösség hitáltal. De akkor hadd folytassam a kérdezést, és tegyük fel magunknak, hogy biztosak vagyunk mi abban, hogy hiszünk. Mert ugye azt is mondja az ige, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Ha a hit halott cselekedetek nélkül, akkor valamit mégis cselekednünk kell, nem? De mégis mit kell cselekednünk? Mennyit kell cselekednünk? Mennyire kell jónak lennünk ahhoz, hogy ne legyen halott a hitünk? Mennyire kell elzárkóznunk a világtól, hogy ne fertőzze meg az életünket? És a kérdésünk tehát látszólag ez, hogy biztos vagyok abban, hogy hiszek. De a valódi kérdés csak ebből következik, és ez lesz a nap kérdése, biztos vagyok én az üdvösségemben? Ennek a kérdésnek a megválaszolását hoztam ma a mai ige segítségével. Éppen ezért a 10 szűz példázatából most 3 motivumot fogok kiemelni. Először a világítást, majd az alvást, végül pedig a vőlegény érkezését. Először tehát a lámpásokkal való világítást nézzük meg. Nyáron kijött egy új magyar sláger, aminek a refrényébe ez áll, hogy itt senkit sem érdekel, honnan származom és hogy ki vagyok, csak az a fontos mindig, milyen ember vagyok, hogy milyen ember vagyok én. És a mai történetünkben is ez a kérdés, hogy milyen ember vagyok én. A példázatban ugye van 10 leányzó, akiből 5 okos és 5 balga. Na most itt nem az értelmükre kell gondolni, mert eredetileg a görög nyelvben a balga lányoknál egy olyan szó áll, ami főnévként már jelenthet tudatlanságot, értetlenséget is. Hogy kiket takar ez az 5 balga lány, azt többféleképpen magyarázzák a Biblia magyarázók. Most én a vőlegény meghívása felől fogok kiindulni. Ugyanis a 10 leányzó mind egy lakodalomra volt hivatalos. A vőlegény mind a 10 lányt meghívta erre a lakodalomra. Tehát ha a meghívás felől nézzük a példázatot, akkor az 5 balga lány takarhatja azokat, akik Isten nélkül élik az életüket. Hiszen Jézus Krisztus kereszthalála által mindenkinek felajánlotta a kegyelmet. Innen nézve tehát az 5 balga lány takarhatja a hitetleneket. Azokat, akiknek ugyanúgy fel van ajánlva a kegyelem, de nem élnek vele. És van az 5 okos, akik Istennel élik az életüket, akik elfogadják a kegyelmet, világít az életük a sötétben, tehát maguk az élő hitű keresztjének. Na most, ha olvassuk az igét, akkor a vicc az egészben az, hogy az elején nem csak az okosak világítanak. Az 5 balga leányzó ugyanúgy világít a történet elején, mint az 5 okos. És ez tény, hogy az ő életük is tud világítani, mert az ő életük is lehet erkölcsös élet. Sokszor szidjuk a hitetleneket, hogy azok csak naposszat lopnak, csalnak, hazudnak, azok minden tettükkel csak gonoszkodnak, mindent magukért tesznek, mindig csak maguknak gyűjtenek, csak a maguk élvezetére élnek, bezzeg mi keresztjének. Hát ki kell, hogy ábrándítsam azokat, akik így gondolják, mert nem így van. A hitetlenek közt is van rengeteg ember, akik szeretetteljesek másokkal. Akik úgy adnak, hogy nem várnak érte cserébe semmit. Nézzük csak meg az elmúlt időszak eseményeit. Ott van az árvízhelyzet, amikor rengeteg önkéntes ment homokzsákot pakolni. Azért, hogy a mások házát ne öntse el a víz. Vagy éppen szendvicseket vittek a homokzsákot pakoló tűzoltóknak. Egy csomó hitetlen ment segíteni másoknak, nem azért, hogy nekik jobb legyen, még csak nem is azért, hogy utána büszkén felrakassák az internetre, a Facebookra, meg az Instára, hogy mindenki hálás legyen nekik, hogy ők mentek és segítettek, hanem pusztán azért, mert önzetlenül segíteni akartak. Vagy éppen más vallásúak élete is tud világítani. Egy fél évig török muszlim cserediákokat mentoráltam, akik semmiképpen nem akarták megismerni az egyigaz élő Istent, mégis emberileg nézve példamutató életet éltek, és annyira aranyosak, hogy nem lehet őket nem szeretni. Vagy ha megnézzük a világ humanitárius szervezeteit, tele vannak olyan emberekkel, akik azért élnek, hogy másoknak segítsenek, pedig sokan közülük nem keresztjének. Csak ők is éneklik a slágert, hogy csak az a fontos mindig, milyen ember vagyok, hogy milyen ember vagyok én. Mert attól még, hogy nem keresztjének, attól még ők is lehetnek erkölcsösek. És látjuk, itt van a 10 szűz példázatában, hogy a balgák is vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Mert a hitetlenek is tudnak jó dolgokat tenni. És ezzel szemben itt vagyunk mi keresztjének, és néha iszonyatosan küzdünk azzal, hogy világítsunk a világban. Küzdködünk azzal, hogy erkölcsös életet éljünk, és mikor látjuk, hogy nem megy zökkenőmentesen, akkor feladjuk a küzdelmet, inkább elvonulunk, kiszakadunk teljesen a világból, szubkultúrát alakítunk, csak ne kelljen ott lenni a hitetlenek közt és küzdeni. És ennek következtében nem világítunk a világban, mert attól félünk, hogy a világ elveszi a mi fényünket. Inkább kiszakadunk a világból, nem veszünk tudomást semmiről, ami a világban van, nem barátkozunk hitetlenekkel, nem próbáljuk továbbadni nekik Isten szeretetét, inkább bedugjuk a fényünket egy szobába, vagy ahogy a ige írja, véka alá rejtjük, mert rettegünk attól, hogy a világ elveszi a fényünket. Inkább különválunk, és nem visszük el nekik az evangéliumot, úgy, hogy azt ők is megértsék, mert ahhoz előbb nekünk kellene őket megérteni, ahogy Pálnak is meg kellett érteni a pogányok gondolkodását. De mi nem akarjuk őket megérteni, mert féltjük a saját fényünket. És jobban féltjük a saját fényünket, mint amennyire szeretnénk, hogy ők is Isten gyermekei legyenek. De miért féltjük ennyire a fényünket? Nem a kegyelem olajából tápláljuk a lámpásunkat, hanem a cselekedetekből. Nem vagyunk biztosak az üdvösségünk felől, de hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. De akkor mégis miért nem megyünk el a hitetlenek közé világítani? Inkább félünk attól, hogy ők megfertőzik a mi hitünket, mint hogy mi hitre juttatnánk őket. És akkor felteszem újra a nap kérdését, biztosak vagyunk mi az üdvösségünk felől? A példázatban ez a 10 lány világított a sötétbe, voltak köztük okosak, voltak balgák, ezt akkor még nem lehetett látni, hogy ki az okos, ki a balga, még az elején mind világítottak. Annyit lehetett látni, hogy az okosaknál van még egy nagyjából 2-3 decis, maximum fél literes kis olajos korsócska is, de aztán késett a vőlegény, és egyre jobban az éjszaka sűrűjében találták magukat. És itt a lámpásokkal való világítás után el is érkeztünk a második motívumhoz, az alváshoz. Elérkeztünk az éjszakához, mert a mi életünkben is vannak sötét éjszakák, nehéz időszakok, és nem csak a hitetlenek életében. Egy keresztény nő mondta el, hogy mikor meghalt a férje, akkor egy évig nem tudott imádkozni. Mert hiába hitt Istenben, hiába tudta, hogy a férje Istennél van, hiába tudta, hogy majd a feltámadáskor újra együtt lesznek, de egyszerűen annyira, akkora fájdalom volt az életében, hogy képtelen volt a bibliaolvasás után összetenni a kezét, és köszönetet mondani Istennek bármiért is. Mert gyászolt, mert egy sötét éjszaka borult az életére. Mert itt a Földön vannak dolgok, amiket elveszítünk. Vagy éppen vannak dolgok, amiket nem kapunk meg. És amíg azt látjuk, hogy a hitetlenek vígan éldegélnek, van pénzük, házuk, családjuk, munkájuk, szabadságuk, meg van mindenük, mi pedig Istenben hiszünk, és mégsem kapunk meg valamit, amire talán úgy érezzük, hogy tényleg szükségünk van, hát addig nincs is akkora gond, mert megvigasztalódunk az igével, hogy jutalmatok bőséges a mennyekben. Még ha irigykedünk is egy kicsit a hitetlenekre, eszünkbe jut, hogy hát ők majd a pokolba fognak kínlódni, mi meg majd a mennybe megkapjuk a jutalmunkat, és a sok földi szenvedés után. Na de mi van akkor, ha azt látjuk, hogy a másik hívőnek megadta Isten azt, amit nekünk nem. Pedig mi is ugyanúgy hittel kértük, mint a másik hívő, ugyanúgy Isten szerinti dolgot kértünk. Miért van az, hogy a másik hívő, akinek talán nem is lenne akkora szüksége rá, megkapja, mi meg nem? És akkor jönnek a kételyek, hogy Isten nem is igazságos. Vagy éppen Isten engem nem szeret. Isten nem egy irgalmas Isten. Tehát ha nem szeret, nem igazságos és nem irgalmas, akkor biztos lehetek az üdvösségem felől. Nyáron vettem egy autót, egy benzineset, és nem sokat értek az autókhoz se, meg a benzines autókhoz, pláne nem, mert a szüleimnek elektromos autója volt, és éveken keresztül nem láttam motorháztetőt felnyitva, meg nem kellett mindenféle folyadékoknak a szintjét ellenőrizgetnem. És mielőtt jöttem Pátyra, apukám mutogatta, hogy mi micsoda, és aztán a kezembe nyomott egy aranyszínű kis flakont, amiben motorolaj volt, és mondta, hogy kislányom, a motorolaj az legyen mindig feltöltve. Mert ugye, ha nincs motorolaj, akkor elkezd surlódni a motor, elkezd kopni, túlmelegszik, és ha továbbra is működtetjük az autót, akkor az komoly károsodáshoz vezethet, mert besül a motor. Vagy nevezhetjük úgy is, hogy kiég. És a lelkünk is ilyen, hogyha a lelkünket az autó motorjához hasonlítjuk, akkor vajon meddig képes a lelkünk is motorja működni motorolaj nélkül? Meddig vagyunk képesek működni Isten szeretete nélkül? Meddig vagyunk képesek működni Krisztus kegyelme nélkül? Az első motívumnál, a lámpásokkal való világításnál arról beszéltem, hogy az elején az 5 okos és az 5 balga is világított. Szinte nem is látszott a különbség, csak annyi, hogy az okosak kezébe ott volt egy korsó. És nálunk is szinte sokszor nem is látszik a különbség, mert a hitetlen ember is tud jót tenni. Csak annyi látszódik, hogy nekünk ott van a Szentírás a kezünkbe, ott van a kegyelem, ott van a bizonyosság, hogy van bűnbocsánat, van üdvösség, van örök élet. És az a helyzet, hogy a különbség még az éjszakába se látszódott meg. Mert az okosak ugyanúgy elaludtak, mint a balgák. A különbség időnként a mi életünkben se látszik meg, mert nekünk is ugyanúgy nehézségeink vannak az életben. Én például egyik este ültem a kollégiumban, tanultam vizsgára, aztán füstszagot éreztem, nem szólt ugyan a tűzjelző, de lángokban állt az épület, mindenütt füst volt. Pár perc múlva már mindenki kiabált, rohantunk ki az épületből, egy ember meghalt. És ugyan ilyenkor az első sok az, hogy hálát adsz Istennek, hogy életbe maradtál. Aztán eltelik pár nap, jön a második sok, hogy mennyi mindent elveszítettünk. Aztán az örvény húz lefelé, és már egy idő után ott tartunk, hogy mennyivel jobb lett volna, ha én halok meg. És ugyanúgy nehézségeken menjünk át, mint a hitetlenek. Ugyanúgy elveszítünk dolgokat, ugyanúgy meghalnak a szeretteink, ugyanúgy kerülünk konfliktusba a körülöttünk élő emberekkel, ugyanúgy lehetnek gyerekkori traumáink, amik még mindig hatással vannak ránk, vagy éppen ugyanúgy kerülhetünk konfliktusba Istennel, ugyanúgy félhetünk, ugyanúgy sírhatunk, ugyanúgy kaphatunk pánikrohamot, ugyanúgy lehetnek stresszes napjaink a munkahelyen. Akkor mégis miben különbözünk? Az 5 okos ugyanúgy elaludt, mint az 5 balga. Miben különböztek? Kedves testvéreim, egyetlen dologban különbözött az 5 okos és az 5 balga. Az okosak tudták, hogy fel kell tölteni a motorolajat. Ott volt a csomagtartójukban a kis aranyszínű flakon, tele motorolajjal, hogy előszedjék és feltöltsék a lelkük kis motorját. Hogy ne kezdjen el surlódni, kopni, túlmelegedni, hogy ne égjenek ki. Én nem tudom, hogy itt ki milyen nehézségem megy épp keresztül az életébe. Nem tudom, hogy ki milyen mélységeket él át a hétköznapokba. De azt tudom, hogy itt olyan emberek ülnek, akiknek ott van a csomagtartójukban motorolaj. Ott van az ágyuk mellett a Biblia, ismerik Istent, tudják, hogy Jézus meghalt értük, tudják, hogy számukra is fel van ajánlva a kegyelem, és legyünk bármilyen nehézségben is, azt is tudhatjuk, hogy Istenhez mindig menekülhetünk, mert ő szeret minket. Ő irgalmas hozzánk, és ő igazságos is velünk, de ez az igazságossága ne bénítson meg minket, mert ő kegyelmes Isten. és nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem kegyelme szerint. És ha ezzel már tisztában vagyunk, akkor újra felteszem a nap kérdését. Biztosak vagyunk az üdvösségünk felől? Az első motívum a lámpásokkal való világítás volt, majd az alvást néztük meg az éjszakai sötétségben, most pedig nézzük meg az utolsó motívumot, a vőlegény érkezését. Mert végső soron ez a történet Krisztus visszajöveteléről szól. A tíz szűz példázata ugye egy esküvői játékról szól. Ennek a korabeli esküvői játéknak az volt a lényege, hogy a vőlegény titokban érkezett. Néha még rá is játszott, húzta az időt, hogy ne tudják mikor jön, és annál nagyobb legyen az öröm, amikor megérkezik. És a mennyasszony barátnői pedig kimennek a fogadására, vírasztanak, és lámpások fényében várják a vőlegény érkezését, majd pedig kiáltanak, amikor a vőlegény megérkezik. A példázatban szereplő vőlegény viszont annyira meglepetést akart okozni, hogy csak nagy sokára érkezett meg, és addigra már mind a tíz leányzó elaludt. Mert Jézus úgy jön vissza, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk. Mert ha tudnánk, hogy mikor jön vissza, vagy hogyha előbb halunk meg, mint hogy visszajön, ha tudnánk, hogy mikor halunk meg, akkor nem kellene erkölcsös életet élni, végig bulizhatnánk az életünket, aztán halálunk előtt egy kis idővel megtérnénk, bűnbánatot tartanánk, elfogadnánk a kegyelmet, csinálnánk pár jó dolgot, megtérítenénk egy-két embert, aztán mennénk a mennyországba és buliznánk tovább. Elég furán hangzik, nem? Ezért van az, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy jönni fog. Hogy mikor, azt nem. Ezért kell mindig készen állnunk. Csak hogy a történetben szereplő lányok közül sem az öt balga, sem az öt okos nem állt készen. Mind aludtak. És mikor a vőlegény jött, mind felriadtak a kiáltásra, és akkor próbálták a lámpásuk tüzét újraéleszteni. És az öt balgának nem ment, mert nem volt olajuk. És nem használták ki az olajvásárlás idejét, mert az már rég lejárt. Az öt balga nem használta ki ezt az időt. Az öt okos viszont vitt olajat magával, mert kihasználta az alkalmas időt, mert áron is megvették. És a vőlegény viselkedéséből számomra itt nem az az érdekes, hogy az öt balgát kizárta a mennyegzőről, hiszen megharagudott rájuk, és joggal megharagudott rájuk. Hát elrontották élete legszebb napját. A vőlegény élete legszebb napján ezeknek a lányoknak egy dolguk lett volna, mint az angol mémbe, you had one job. Egy dolguk lett volna. Ezeknek a lányoknak csak annyi dolga lett volna, hogy világítsanak, és bevezessék a vőlegényt a lakzira. De az sem ment nekik. És a vőlegény joggal haragudott rájuk. De mégis a vőlegény viselkedéséből számomra nem az érdekes, hogy haragudott az öt balgára, és kizárta őket a mennyegzőről, hanem az, hogy az öt okosat beengedte, annak ellenére, hogy ők is elaludtak. Nekik kellett volna örömújjongva kiáltani, hogy megjött a vőlegény. Ezzel szemben ők csak aludtak, és csak valaki másnak a kiáltására riadtak fel, és töltötték fel olajjal a lámpásukat. És most a példázatot a valóságra átültetve, itt számomra nem az az érdekes, hogy Isten a hitetleneket a cselekedetei alapján ítéli meg, hanem az, hogy minket hívőket nem a cselekedeteink alapján ítél meg, hanem beenged a mennyegzőre az ő kegyelméért. Habár mi is botladozunk, habár mi is elrontunk dolgokat, mi is kimerülünk az élet viharaiban, mi is elszalasztunk lehetőségeket, és mi is elalszunk a legsötétebb éjszakán. De Isten mégis megtart minket Jézus Krisztusért és az ő kegyelméért. Luther Mártonnal kezdtem a prédikációt, aki egy irgalmas Istent keresett. És mi sokszor elmondjuk az apostoli hitvallásban, hogy hiszem a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Csak hogy ez a hitvallás egy hosszabb hitvallásnak a lerövidítése. A nicea-konstantinápolyi hitvallásban nem az áll, hogy hiszem a test feltámadását, hanem az, hogy várom a test feltámadását. Mert nem csak elhisszük, hogy majd egyszer lesz feltámadás, hanem várhatjuk is, hogy mi is ott leszünk Istennel. Ott leszünk a mennyben annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk, akik sokszor képtelenek a jóra. De Jézus Krisztus kegyelméért mégis hihetjük, és nem csak hihetjük, hanem várhatjuk is a feltámadást. Mert Isten egy irgalmas és kegyelmes Isten, akinek a türelme hosszú és nagy a szeretete. Úrvacsorára készülünk, és pár perc múlva el fog hangzani a kérdés, amiben válaszolni kell arra, hogy hiszitek-e, hogy Isten a kegyelméből Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet ad a benne hívőknek. Én előtte hadd kérdezzem meg azt, hogy hiszitek, hogy Isten kegyelmes Isten? Megtaláltátok már az irgalmas Istent? És újra megkérdezem a mai nap kérdését. Biztosak vagyunk az üdvösségünkben? Kívánom, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme és az Istennek a szeretete legyen mindannyiunkkal. Amen. Az igehirdetésre felelve énekeljük az 581. dicséretünk második versét. Az 581. dicséretünk második versét énekeljük, mely így kezdődik: királyi nemzet vagy. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogyha megvalljuk bűneinket, és hozzátérünk, akkor biztosak lehetünk az üdvösségünk felől. Nem magunkért, hanem azért, mert te feláldoztad értünk egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, és felajánlod nekünk ingyen kegyelmedből az örök életet. Hálásak vagyunk a szeretetedért, de te látod, hogy sokszor csak az ítélő Istent veszük észre, és egy olyan Istent látunk benned, akinek semmi sem elég jó, akinek bárhogy próbálkozunk, nem tudunk megfelelni. Kérünk te add, hogy amellett, hogy látjuk a te igazságosságodat, észrevehessük a te szeretetedet is. Hiszen te nem csupán szenvedésre hívtál el minket, hanem arra, hogy Krisztus kegyelméjét ismerve, a te lelkeddel elterve örömmel és felszabadultan dicsérhessük a te nevedet. Kérünk, te add ezt az örömet a szívünkbe, hogy ne az ítélő Istentől rettegve éljük az életünket, hanem a fiát is értünk feláldozó, kegyelmes és irgalmas Isten szeretetének tudatában élhessünk. Kérünk, így áld meg ezt a gyülekezetet, és kérünk, te légy a betegekkel, te gyógyíts meg őket, és hozd el közénk őket újra. És te légy az idősekkel, akik otthonról hallgatják az Isten tiszteletet, és akik talán már nem fognak tudni ebbe a templomba újra eljönni. Te adj nekik is örömöket, és te adj a gyülekezetünkbe olyan embereket, akik őket meglátogatják. És ezeknek a látogatóknak te add a szájukba a szavakat, hogy tudják, hogy mikor mit kell mondani. És kérünk, te légy a gyászolókkal, akik elveszítették benned hívő szeretteiket, de köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy majd a mennyben újra együtt lehetünk az elvesztett keresztény testvéreinkkel. Kérünk, Urunk, te légy azokkal, akik még nem hallották az evangéliumot, vagy ha hallották is, nem fogadták azt be. Te jelents ki magad az ő számukra, és te vezdesd el őket a gyülekezet közösségébe. És ha ebben nekünk is szerepet szántál, akkor adj erőt a hitetlenek közt végzett szolgálatunkban, hogy ezt elfogadással, szeretettel és türelemmel tudjuk végezni. Hadd tudjunk a te szereteteddel nyitni feléjük, hiszen te is türelmes vagy hozzánk, és szereteteddel veszel körül minket. Így áld meg a gyülekezetünk és népünk életét, és így hallgass meg most a csendben, magunkban elmondott imádságokat is. Urunk, hisszük, hogy Te meghallgatsz minket. Imádkozzunk most az Úr Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket.
E kedves testvérek, megköszönjük az ige szolgálatot Futó Katalin Remény 6 éves teológiai hallgatónak, aki gyülekezetünkben tölti a gyakorlatát, ahogy ezt már korábbi alkalommal hirdettük is. Itt lesz velünk júniusig, és Isten áldását kérjük az ő életére, felkészülésére, szolgálatára. Hirdetem, hogy a mai istentiszteletünk úrvacsorával folytatódik, a vőlegény menyegzőjére készülünk ezzel is, hogy elfogadjuk az ő meghívását az úrasztalához, aki úgy érzi, hogy lélekben felkészült rá, akkor hívogatjuk az úrasztalához, éljünk a kegyelem asztalának áldásával. Isten tiszteleteink előtt 9:20-tól van ima közösség, amelyre mindazokat várjuk, akik szívesen bekapcsolódnak abba is, hogy együtt imádságban hordozzuk a gyülekezet életét, az Isten tiszteleteken hangzó igéért is imádkozunk, hogy szívünkbe jusson. Kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 6 órakor ugyancsak bibliaóra lesz, 7 órakor kóruspróba, és 8:30-tól ima közösség. Péntek este 6 órakor indítjuk el a keresztkérdések sorozatot, amely 10 alkalmon keresztül a Márk evangéliuma tanulmányozásával és csoportos beszélgetésekkel elmélyít bennünket a hitben, Jézus Krisztus megismerésében. Lehet még erre jelentkezni, de kérjük, hogy aki el fog tudni jönni ezekre, jelezze felénk, tehát jelentkezni kell hozzá, és ez most pénteken fog indulni. Ugyancsak péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és a péntek este 7 órakor kezdődő női köri alkalmat is így hirdetjük. Lehet, hogy össze fog kapcsolódni egy kicsit a keresztkérdések alkalmával is. Jövő vasárnap családi istentisztelet, a hónap első vasárnapja, akkor a felnőttek és gyermekek együtt vesznek majd részt az istentiszteletünkön. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Staudinger Ferenc 69 éves korában hunyt el, a temetése csütörtökön délután 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk annak a lehetőségével, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, használhatjuk az énekeskönyvet, áhítatos könyvekből és lelki könyvekből épülhet, erősödhet a hitünk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 47. Zsoltárt énekeljük végig. A 47. Zsoltár így kezdődik, no minden népek örvendezzetek. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.